igazgatót, főszervezőt hallották. Ezzel műsorunk véget ért. A munkatársak Kovács Kriszta, zenei szerkesztő és a technikus Birincsik Márton nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Papp Péter. Viszont hallásra, további kellemes rádiózást kívánunk. Felhívjuk figyelmüket, hogy műsorunkat megismételjük holnap hajnalban 3 óra 10 perctől, és este 21 óra 10 perctől. Akkor is szeretettel várjuk Önöket a készülékek elé.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Kozma Imre atyáról nevezték el a Rákóczi Szövetség új szabadidő parkját Sátoraljaújhelyen. Június 4-én a Nemzeti Összetartozás napján, a Máltai Szeretetszolgálat alapító elnökének születésnapján 1000 kárpát-medencei diák részvételével nyitották meg az emlékparkot, amely a jövőben a fiatalok számára kínál lehetőséget a találkozásra és az értékes időtöltésre. A Rákóczi Szövetségnek alapítása óta támogatója és rendszeres vendége volt Kozma Imre atya. Imre atya minden évben születésnapján elzarándokolt Sátoraljaújhelyre, a szövetség központjába, hogy együtt emlékezzen a fiatalokkal, mert ahogy fogalmazott, lelki összetartozásunk megvalósítását az új országhatárok nem akadályozhatják meg. Az új szabadidőpark átadásán Tampus Telián, a Máltai Szeretetszolgálat munkatársa elmondta: ma nem egy parkot avatunk fel, hanem emléket állítunk egy olyan embernek, aki egész életével azt üzente: a szeretet képes megváltoztatni a világot. A Rákóczi Szövetség programjaival azon dolgozik, hogy kapcsolatokat építsen a világszerte szétszóródott magyar emberek között. Ez a küldetés nagyon közel állt Kozma Imre atya szellemiségéhez is. Egész életét a nemzeti összetartozásnak, a keresztény hit védelmének és az emberek szolgálatának szentelte. Olyan ember volt, aki nem csak beszélt a szeretetről, hanem napról napra meg is élte azt. Arra tanított bennünket, hogy a közösség megtartó erő, hogy magyarnak lenni nem csupán származás vagy anyanyelv kérdése, hanem felelősség is egymás iránt. Az Európai Unió migrációs paktumának elutasítását követelték tüntetők jobboldali influencerek által szervezett demonstráción pénteken Budapesten. A tüntetők, akik többek között kitartásra biztatták Súlyog Tamás köztársasági elnököt és Orbán Viktor volt miniszterelnököt éltették, a Kodály köröndön gyülekeztek, majd az Andrássy úton, a Bajcsy-Zsilinszky úton és az Alkotmány utcán keresztül a Kossuth térre az Országház elé vonultak. Az Alkotmány utcában a miniszterelnökségnek helyet adó épület erkélyére egy időre kiállt Magyar Péter miniszterelnök és több tiszás politikus, köztük Tar Zoltán kulturális miniszter és Radnai Márk országgyűlési képviselő. A kormányfő integetett a tömegnek és nemzeti színű zászlót lengetett, amire a demonstrálók a hazaáruló Rigmus skandálásával reagáltak. A demonstráción a szónokok azt hangoztatták, hogy a magyar kormány 6000 milliárd forintért, vagyis az uniós forrásokért cserébe eladta Magyarország szuverenitását, vállalta a migrációs paktum végrehajtását, aminek az lesz a következménye, hogy migránsok árasztják el Magyarországot. A magyar kormány pedig nem a magyar nemzetet, hanem Brüsszelt szolgálja, tették hozzá. Mind a közoktatásban, mind a szakképzésben megkezdték a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének, a TÉR-nek az átfogó felülvizsgálatát, írta a gyermek- és oktatásügyi miniszter a közösségi oldalán. Lannert Judit közlése szerint a TÉR hosszú ideje viták tárgya a szakmában. A jelenlegi forma túlzott adminisztrációval jár, jelentős energiákat köt le, és nem nyújt konstruktív szakmai visszajelzést. Ismertetése szerint az idei tanévben a teljesítményértékeléshez kapcsolódó feltöltési kötelezettséget felfüggesztik, ugyanakkor ez a változás senkit nem érint hátrányosan. A korábban elért teljesítményértékelési illetmények megmaradnak. A tanárok teljesítményértékelésének megszüntetésével elsősorban a gyermekek járnak rosszul. A minőség díjazásának eltörlése a minőség romlásával fog járni. Vélekedett a kereszténydemokrata néppárt frakció vezetője a közösségi oldalán. Rétvári Bence arra figyelmeztetett, hogy óriási pénzügyi kockázatot jelent ez az átgondolatlan döntés, mert a pedagógus béremelés Európai Uniós támogatásának feltétele volt a teljesítményértékelés, a differenciálás, így még az is előfordulhat, hogy emiatt vissza kell fizetni több mint 100 milliárd forintot. Magyar Éva kormány szóvivő pénteken jelentette be a kormány több döntését, miszerint a jövő tanévtől eltörlik a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét, mert a jelenlegi szisztéma aránytalanul nagy adminisztratív terhet ró a pedagógusokra, nem mutat valós képet a munkájukról, és a szakmai fejlődésüket sem támogatja. Rétvári Bence szerint a kormány nem egy jobb ösztönző rendszerre cseréli a mostanit, hanem csak lerombolja a már működőt. Rámutatott. A teljesítményértékelés lényege, hogy azok a tanárok, akik többet foglalkoznak a gyermekekkel, jobban is keressenek. Végül az időjárásról. Északnyugat felől szakadozik a felhőzet. A fátyol és gomoly felhők mellett több órás napsütés is várható. Nagyrészt mérsékelt lesz a légmozgás. A hőmérséklet napközben 23 és 28 fok között alakul. Késő estére 14 és 21 fok közé csökken a hőmérséklet. Híreket hallottak.
Kapcsolat. Kisebbségekről másképpen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat! Mai adásunkban az Agrárium 2026 KSH felméréssel fogunk foglalkozni. Megkezdődött az Agrárium 2026 elnevezésű országos mezőgazdasági gazdaságszerkezeti összeírás. A Központi Statisztikai Hivatal nagyszabású adatfelvétele több tízezer hazai gazdaság állapotát méri fel. A szakemberek átfogó képet kapnak a szektor helyzetéről, amely pontosan kirajzolja a következő évek fejlesztési irányait. A gyűjtött információk pedig közvetlenül befolyásolják a jövőbeli agrárpolitikai döntéseket és a támogatások elosztását. Az összeírás céljáról és részleteiről Tóth Péter, a KSH Természeti Erőforrás Statisztikai Főosztályának vezetője, a projekt szakmai felelőse adott tájékoztatást. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János és a bemondó Berecz Renáta.
Ugye egy olyan vidéken, egy olyan térségben vagyunk a mai napon, ahol a dombvidéki gazdálkodás jelentős, szőlőtermesztés, illetve gyümölcs termesztés kiemelkedő országos viszonylatban is, és emellett egy olyan sajátos helyen vagyunk, ahol az ipar és a mezőgazdaság nagyon jól megfér egymás mellett. De hogy miért is fontos a mezőgazdaság? Ugye a mezőgazdaság fontosságát többféle szempontból is megközelíthetjük. Itt elsősorban először is az élelmezésbiztonságot emelném ki. Az elmúlt években, évtizedekben a mennyiség helyett inkább a minőség került az előtérbe. Aztán egyébként meg amikor mondjuk a koronavírus járvány megjelent Magyarországon, akkor a mennyiségi szempontok is előkerültek. A mezőgazdaság fontos a vidéki népesség megtartása szempontjából, hiszen a falvak elnéptelenedését megakadályozó tényező, vagy az egyik ok lehet majd a mezőgazdaság, hiszen hogyha mezőgazdaság van, akkor talán a népesség is jobban megmarad a falvakban. Ha a környezetvédelmi szempontokról beszélünk, akkor érdemes azt elmondani, hogy Magyarországon a mezőgazdaság a legnagyobb földhasználó, uniós szinten is kiemelkedő ez az arány, amelyen Magyarország rendelkezik, hiszen az ország területének több mint 54% a mezőgazdasági terület, és ezért is fontosak a megfelelő gazdálkodási módszerek, illetve a digitalizációnak az előretörése. A támogatáspolitika szempontjából is kiemelkedő szerepet játszik a mezőgazdaság. A jelenlegi uniós ciklusban a uniós költségvetésnek nagyjából az egyharmadát teszi ki a mezőgazdaság. Ugye a jelenlegi uniós ciklus az 2027 lesz majd az utolsó év. Meglátjuk, hogy majd a következő ciklusban a 2028 és 34 közötti időszakban mekkora arányt tud majd kihasítani a mezőgazdaság a teljes uniós költségvetésből, tartok tőle, hogy egyébként kisebbet, mint az eddigiekben. A GDP-hez való hozzájárulás a mezőgazdaságnak évről évre némileg változik, ám de az elmúlt években 3-4% közötti szintre állt be, és ugyanez mondható a foglalkoztatás tekintetében is. Nagyjából 200 000 ember dolgozik a mezőgazdaság nemzetgazdasági ágban. 2025-ben a beruházásokból a mezőgazdaság szintén 4%-ot képviselt. De mi is az a gazdaság szerkezeti összeírás? Magyarországon most már közel másfél évszázados múltja van a gazdaság szerkezeti összeírásoknak. Még a 19. század végén hajtották végre az első teljes körű mezőgazdasági összeírást, az agrárcenzust, és 10 évente van jelenleg agrárcenzus Magyarországon, az utolsóra 2020-ban került sor. És annak érdekében, hogy a gazdaságoknak a szerkezetéről a 10 éves ciklus folyamán is szerezünk információkat, ezért hajtunk végre nagymintás gazdaságszerkezeti összeírásokat. A célunk az az ezekkel az összeírásokkal, hogy egy aktuális, részletes és hiteles képet kapjunk a gazdaságoknak a szerkezetéről, hiszen bár vannak mezőgazdasági összeírásaink fél évről fél évre, de ilyen komplex képet csak a gazdaságszerkezeti összeírásokat adhatnak. Ezek az összeírások segítik a gazdálkodóknak a döntéseit, emellett pedig fontos muníció szolgálnak a hazai, illetve az uniós döntéshozók számára is, és ami még kiemelhető az az, hogy mivel az unió tagállamaiban, valamennyi tagállamában végrehajtják ezt az összeírást, uniós szinten is összehasonlítható adatokhoz fogunk majd jutni. Ki kell emelnem azt, hogy a kijelöltek számára kötelező a válaszadás, tehát aki bekerült a felvételnek a mintájába, az ő számára kötelező a válaszadás, de mégsem ezt a kötelező jelleget szeretném kiemelni, hanem azt, hogy pontos adatok segítségével születhetnek csak megalapozott döntések, tehát tulajdonképpen azzal, hogy a gazdák, a gazdálkodók, az érintett adatszolgáltatók az aktuális és pontos adataikat elmondják nekünk, ezáltal majd a döntéshozók az ő jobb helyzetük behozásával szembesülhetnek majd, tehát a pontos adatok birtokában születhetnek majd megalapozott pontos döntések. Milyen témákat is érint ez az összeírás? Azt, hogy az összeírást végre kell hajtani, azt, mint már korábban említettem, uniós rendelet írja elő, és ugyanilyen uniós rendelet írja elő azt is, hogy milyen témákat kell megkérdeznünk. A Központi Statisztikai Hivatalnak folyamatos célja, illetve kiemelkedő célja az, hogy csökkentsük az adatszolgáltatóknak a terheit, tehát csak olyan kérdéseket tegyünk fel, amelyek más állami adatbázisokból nem érhetőek el. Épp ezért a földhasználat és az állattenyésztés vonatkozásában is már csak néhány kérdés feltételére kerül sor. Az összes többi információt állami nyilvántartásból, például a földhasználat tekintetében az államkincstárnak az egységes kérelem adatbázisából szerezzük, de az állattenyésztés vonatkozásában is különböző állatos regiszterek állnak egyébként a rendelkezésünkre. Vannak olyan kérdések, vannak olyan blokkok, amelyeket viszont muszáj közvetlenül megkérdeznünk az adatszolgáltatóktól, hiszen erre nem léteznek pontos naprakész nyilvántartások. Ilyen kérdéskör például az állattartási épülete, illetve a trágyakezelés. Ezeket a kérdéseket utoljára 2020-ban kérdeztük meg az agrárcenzus során. A mezőgazdasági gazdaságszerkezeti kérdéseknek egy fontos blokkja a munkaerővel foglalkozik. Gazdaságszerkezeti összeírásról gazdaságszerkezeti összeírásra megkérdezzük azt, hogy hány évesek a gazdálkodók, illetve milyen a legmagasabb mezőgazdasági végzettségük. Így tesszük ezt majd a mostani összeírás során is. Vannak olyan kötelezően felmérendő mutatók, amelyek viszont adminisztratív forrásból rendelkezésre állnak, így ezeket közvetlenül nem fogjuk megkérdezni most sem az adatszolgáltatóktól. Csak kettőt emeljek ki a sok közül, ilyen a vidékfejlesztésre, illetve a biogazdálkodásra vonatkozó kérdések. Az adminisztratív források használata egyre inkább elterjed az Európai Unió tagállamaiban. Most már azt mondhatjuk, hogy Magyarországon is a kötelező mutatóknak, vagy kötelező változóknak, kérdéseknek a közel fele az adminisztratív nyilvántartásból származik. Hogyha nem tudnánk ezeket az adatbázisokat, illetve az információkat átvenni, akkor lényegében kétszer olyan hosszú lenne a kérdőívünk, mint a jelenlegi kérdőív hossz. A jelenlegi kérdőívünk egyébként nagyjából 30 perces kitöltést igényel. Ez természetesen változhat attól függően, hogy mekkorák a gazdaságok, növénytermesztéssel foglalkoznak-e, vagy állattenyésztéssel, tehát a gazdaság méretétől nagyban függ a kérdőív kitöltésének hossza. Ezen adminisztratív forrásoknak az átvétele, illetve felhasználása hatalmas módszertani fejlesztéseket igényel, és ez történt egyébként a mi életünkben is. 2023 óta, a legutóbbi gazdaságszerkezeti felmérés óta egy nagy előrelépést tettünk ebben a viszonylatban. 3 évvel ezelőtt még a mutatóknak a 8-ada származott adminisztratív forrásból, most pedig, ahogy már az imént említettem is, most pedig már közel a fele. Kiket és hol írunk össze a mostani felmérés során? A mostani felmérés az ország 969 települését érinti, és közel 400 összeíró fogja majd segíteni a kérdőívnek a kitöltését. Az adatszolgáltatói kört, tehát a gazdaságokat tulajdonképpen 3 részre bontottuk, 2 fő részre egyébként. A gazdasági szervezetek, tehát a mezőgazdasági tevékenységet folytató gazdasági szervezeteknek a száma az közel 14 000, őket teljes körben figyeljük meg. Vannak a kiemelt jelentőségű egyéni gazdaságok, akik nagyobb földterülettel rendelkeznek, nagyobb állatállományt tartanak, némelyek úgy viselkednek méret szempontjából, mint egyébként a gazdasági szervezetek, őket is teljes körben figyeljük meg, az ő számuk országosan közel 4 500. Van még nagyjából mintegy 47 000 nem kiemelt jelentőségű egyéni gazdaság. Őket természetesen teljes körben nem figyeljük meg, mert hogyha így tennénk, akkor egy teljes körű felvételt hajtanánk végre. Összességében így 66 000 érintettje van a mostani felvételnek, és hogyha azt nézzük, hogy 2023-ban, tehát 3 évvel ezelőtt 198 000 gazdaság volt az országban, akkor elmondható, hogy nagyjából minden harmadik agrárgazdaságot érinti a mostani felvétel. Hogyan is zajlik az összeírás? Ha röviden szeretnék erre válaszolni, akkor azt mondanám, hogy teljes egészében elektronikusan. A gazdasági szervezetek a számukra már jól ismert KSH Elektra rendszerében teljesíthetik az adatszolgáltatási kötelezettségüket. Így tesznek ők egyébként 2013 óta, tehát most már 14. éve valamennyi KSH-s adatszolgáltatás esetében. Az egyéni gazdaságok felvétele, illetve összeírása is teljesen papírmentes, egyébként pontosan most már 10 éve, tehát kizárólag elektronikus úton történik a felmérés. Egyrészt van egy online szakaszunk, ahogy már elhangzott a bevezetőben, amely május 15-én indult el, és egészen május 31-ig tart. Ekkor van lehetősége mindenkinek az online kitöltésre, és természetesen nem önkéntes jelentkezőket várunk, hanem az érintetteket előzetesen postai úton, illetve e-mailben tájékoztattuk arról, hogy adatszolgáltatási kötelezettség van. Akik nem élnek, vagy nem tudnak élni ezzel a lehetőséggel, őket majd összeírók fogják felkeresni a következő szakaszban, június 1-e és július 15-e között. Itt majd a fényképes igazolványjal ellátott összeírók fogják járni a vidéket. A Statek Kft. Összeíróiról van szó. A Statek Kft. Egyébként a Magyar Állam 100%-os tulajdonában álló gazdasági szervezet, amely felett a tulajdonosi jogokat a KSH elnöke gyakorolja. És ezek az összeírók is egyébként tableten hajtják majd végre az adatfelvételt. Hoztam néhány adatot a 2023-as felmérésből, és ebből látszik az például az első grafikonon, hogy az elmúlt években 2013 és 2023 között folyamatosan csökkent a gazdaságok száma. Ahogy már említettem egy kicsit korábban, 2023-ban már alig 200 000 agrárgazdaság működött Magyarországon. Ez a visszaesés elsősorban annak köszönhető, vagy annak tudható be, az talán jobb szó, hogy az állattartó gazdaságoknak a száma jelentősen csökkent itt a megelőző 10 év alatt. A növénytermesztőknek a száma az lényegében stabil maradt itt. Ugye a növénytermesztést támogatja elsősorban az uniós gazdaságpolitika, illetve az állattartók sok-sok gonddal küzdöttek az elmúlt években, évtized során, felfelbukkanó állatbetegségek, a sertéspestistől a baromfi influenzán keresztül a ragadó száj és körönfájásig. de a megemelkedő input árak, tehát energiaköltségek, illetve takarmányárak sem segítették őket, emellett pedig sokszor sajnos alacsony felvásárlási árakkal is találkozhattak, ami azt eredményezte, hogy ezek az állattartó gazdaságok, elsősorban a kisebbek, megszűntek. Hogyha a gazdaságirányítók legmagasabb mezőgazdasági végzettségét nézzük, akkor itt egy örvendetes változás következett be. 2023-ban már lényegében minden 9. gazdaságirányító felsőfokú mezőgazdasági végzettséggel rendelkezett. Annak érdekében, hogy a hazai állatállományt egy közös halmazra hozzuk, tehát össze tudjuk adni a marhákat a sertésekkel, a baromfikat a juhokkal, egy úgynevezett állategység van a segítségünkre, és hogyha az állategységet használjuk, akkor ebből meglátjuk az állatállománynak a szerkezetét. 2013-ban még a sertéstartást vagy a sertésállomány dominálta a hazai állatállományon belül, 2023-ban viszont már a szarvasmarha állomány. Itt kiemelkedő azt elmondani, illetve érdemes azt elmondani, hogy ez annak is köszönhető, hogy 2010 és 2020 között folyamatosan nőtt Magyarországon a szarvasmarha létszám, egyébként egyedülálló módon az Európai Unió tagállamaiban. A gazdaságok száma tehát folyamatosan csökkent az elmúlt, mondhatni most már évtizedek folyamán. Ez azzal is együtt járt, hogy egyfajta birtok koncentráció következett be. Ez például a szántóterületeknél azt jelenti, hogy közel 30 hektáros volt egy átlagos szántóméret 2023-ban. Fontos elmondani itt is, illetve esetleg egyébként a többi művelési ágnál is, hogy a medián érték talán közelebb vagy pontosabb információkat mutat. A szántó esetében a medián érték az 5 hektár volt 2023-ban, ami azt jelenti, hogy a gazdaságoknak a fele 5 hektárnál kisebb, másik fele pedig 5 hektárnál nagyobb szántóterületen gazdálkodott. 2023-ban megkérdeztük azt is, hogy a gazdálkodók még mennyi időt terveznek gazdálkodni, illetve milyen terveik vannak a jövőre vonatkozóan. Nagyjából a felük egyébként nem kívánt, vagy nem tudott válaszolni, vagy nem gondolkodott el ezen a kérdésen, de akik válaszoltak, ott az túlnyomó többségük azt mondta, hogy még 10 évnél tovább tervez gazdálkodni. Ki kell emelni még azt is, hogy azok a gazdaságok, amelyek vidékfejlesztési támogatásban részesültek, az ő esetükben nagyjából minden második gazdálkodó több mint 10 évet kívánt még a gazdaságával foglalkozni. A gazdaságok átlagos birtok méretéről már beszéltem a szántó esetében. Itt a szőlő, illetve a gyümölcsös területek vonatkozásában is egy emelkedés következett be. A gyepterületek nagyjából ezen az átlagos 14-15 hektáros területen mozogtak a 2013 és 2023 közötti időszakban. Említettem, hogy Magyarországon jelentős a mezőgazdasági területnek a nagysága, és ennek a mezőgazdasági területnek a nagyjából 4/5-ét, illetve több mint 4/5-ét a szántó teszi ki, és kb. 16%-át a gyep. Ez az arány egyébként az elmúlt évtized folyamán nem változott érdemben. Az adatokat összegyűjtjük, és természetesen publikáljuk is, és a célunk az, hogy mi hamarabb, hiszen az adatszolgáltatói terhek csökkentése mellett a másik célunk az időszerűségnek a növelése is, mármint az, hogy amint összegyűjtöttük, illetve beérkeztek az adatok, ezeket mi hamarabb ellenőrizzük, validáljuk, és aztán pedig publikáljuk. Július 15-én ér véget az összeírásnak a terepi szakasza, és ezt követően 45 nappal már előzetes országos adatokat fogunk megjelentetni. Ebben majd látni fogjuk egyébként, hogy hogyan változott a gazdaságok száma, milyen a vetésszerkezet, hogy alakult az állatállomány, illetve a munkaerővel kapcsolatosan is néhány adatot már meg fogunk tudni jeleníteni. A munka ezután sem fog megállni, hiszen majd jönnek a már említett állami adatbázisok, állami nyilvántartások. Ezeket a nyilvántartásokat majd össze kell fésülnünk, össze kell gyúrnunk a mi általunk gyűjtött információkkal, és így lesz majd egy komplex képünk a gazdaságok szerkezetéről. Ezeknek az adatbázisoknak az érkezése már idén ősszel, de inkább jövő tavasszal lesz majd esedékes az évnek a zárása után. És miután ezeket az információkat feldolgoztuk, 2027 nyarán fogunk végleges, illetve részletes adatokat megjeleníteni. Ilyenkor fogjuk majd megjeleníteni a vármegyei adatokat is. Mivel kötelező a felmérés, illetve valamennyi uniós tagállamban végrehajtják ezt a felmérést, ezért 2028-ban már Európai Uniós szintű összehasonlító adatok is rendelkezésre fognak állni, tehát majd meg fogjuk látni azt, hogy hogyan áll Magyarország az uniós országok összehasonlításában. Szeretnénk minél több csatornán segíteni elsősorban az online kitöltést, illetve a bármiféle érdeklődést szeretnénk kielégíteni mi hamarabb, ezért több csatornán is elérhetőek vagyunk. Például a KSH-nak az oldalán egy dedikált aloldalt működtetünk, emellett az Agrárium Tájékoztató Központon is feltehetik kérdéseiket az adatszolgáltatók, illetve kollégáim segítenek a kérdőívnek a kitöltésében is, illetve van egy e-mail címünk is, ahol szintén tudunk segítséget nyújtani. És mivel Miskolcon vagyunk, ezért hoztam néhány miskolci adatot. A település szintű adatok, így Miskolcra vonatkozó adatok is csak az agrárcenzusokból érhetőek el, ezért van az, hogy most 2026-ban 2020-as adatokat hoztam. 2020-ban egy 600 gazdaság volt a városban, a mezőgazdasági terület az közel 3000 hektáros volt, itt természetesen kiemelkedő a szántóterületnek a nagysága. Emellett az állatok közül, vagy az állatlétszámból itt a tulajdonképpen a juhokat emelnénk ki, közel 700 juhot tartottak 2020-ban Miskolcon. És hogy egyen frissebb adatokat is hozzak, itt már vármegyei adatok is megjelennek, 2023-as Borsodabói-Zemplén vármegyei adatokat tudok mondani. Ekkor közel 11 ezer gazdaság volt a vármegyében. Hogyha a gazdaságirányítókat megnézzük, akkor azt látjuk, hogy egy évvel fiatalabbak voltak, mint az országos átlag, tehát 57 éves volt a gazdaságirányítóknak az átlag életkora. Ami érdekes még, hogy 100 gazdaságirányítóból 74 volt férfi, ez egy kicsit, tehát itt egy kisebb eltolódás van az országos átlaghoz képest, tehát több férfi gazdaságirányító volt a vármegyében 2023-ban, mint az országos átlag. Ami érdekes és fontos és kiemelendő, hogy a gazdaságirányítók esetében a gazdaságirányítóknak a 14% rendelkezett felsőfokú mezőgazdasági végzettséggel, ez 3% ponttal jobb arány egyébként, mint az országos, és a gyakorlati tapasztalatukra ugyanakkor minden második gazdálkodó hagyatkozott. Hogyha egy kicsit a föld használatot, illetve a növénytermesztést nézzük, akkor mintegy 320 000 hektáros mezőgazdasági területről beszélünk a vármegyében. Itt egy kicsit alacsonyabb a szántónak az aránya, az országos 82%-hoz képest 73%-os a szántóterület aránya a mezőgazdasági területen belül. Hogyha az átlagos birtok méretet nézzük, az lényegében megegyezik, valamelyes nagyobb, mint az országos átlag, tehát 32 hektár volt 2023-ban. Ki kell emelni a vármegyének a gabona termesztését, illetve természetesen, ahogy már bevezetőben mondtam, a gyümölcs termesztést, illetve a szőlőtermesztést. A gyümölcs, illetve a szőlőtermesztés vonatkozásában is elmondható az, hogy a vármegye rendelkezik az ország 8-9-10%-ából az országos gyümölcs, illetve szőlő területnek. Hogyha megnézzük még egy kicsit mélyebben a növénytermesztést, akkor ki kell emelni a búza termesztését, több mint 70 ezer hektáros területről beszélhetünk. Emellett a második helyen a kukorica, illetve a napraforgó versenyzik tulajdonképpen egymással, közel 40 ezer hektáros volt a vármegyében a kukorica, illetve a napraforgó területe. A gyümölcsös esetében említettem a jelentőségét, fontosságát, ezen belül az alma, illetve a kajszibarasz termesztése a kiemelkedő. A zöldségfélék esetében mintegy 1600 hektáros területről beszélhetünk a vármegyében, ezen belül is a csemege kukorica termesztése a kiemelkedő. Nézzük meg egy kicsit az állattenyésztést. Itt a két legfontosabb állatfajt emelném ki, a szarvasmarhát, illetve a sertést. A szarvasmarha esetében érdekes módon egy tulajdonképpen stagnálás látható, ez a nagyjából 50 ezres állomány jellemző a vármegyére. Ugyanakkor a sertésnél itt egy jelentős visszaesés következett be a 2016 és 23 közötti időszakban. Lényegében 23-ra a sertés létszám megegyezett a szarvasmarháknak a számával. És amire még felhívom a figyelmet, az az állatot tartók számának a változása, és itt is elsősorban a sertésre hívom fel a figyelmet, hát nagyjából hatodára csökkent a sertéstartók száma 2016 és 2023 között. 2023-ban már csak alig 1000 sertéstartó volt, itt nyilván az 1-2-3, tehát néhány sertéstartó gazdaságoknak a megszűnése okozhatta ezt a csökkenést. A tyúkállomány természetesen még kiemelhető, 2,2 millió tyúkot tartottak 2023-ban itt a Vármegyében.
Elhangzott műsorunkban az Agrárium 2026 KSH felméréssel foglalkoztunk. További tartalmas időtöltést kíván a bemondó Berecz Renáta és a műsor szerkesztője Grunda János. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, pénteki adásunk tartalmából.
Leó pápa a német katolikus diákok társulatához. A közös katolikus hit erejében szolgáljatok.
Leó pápa alapítványt hoz létre egy agrofotovoltaikus rendszer kiépítésére Santa Maria di Galériában. Leó pápa üzenete: védjük meg a betegek adatait a technoegészségügyi gyarmatosítástól.
Júniusi konzisztórium a nemzetközi helyzet, a Magnifica Humanitas enciklika és a szinódus témáiról.
Leó pápa a német katolikus diákok társulatához. A közös katolikus hit erejében szolgáljatok. Június 5-én Szent Bonifác vértanú Németország védőszentjének emléknapján pénteken délben fogadta 14. Leó pápa a német katolikus egyetemi diákok társulatának 1100 fős nagy csoportját a 6. Pál aulában. A Németországban, Olaszországban és az egész világon ugyanazon katolikus hit erősítse együttműködésüket anélkül, hogy kompromisszumot kötnének a pillanatnyi divatokkal, és hogy egyéni preferenciákat az egyház közös hagyománya elé helyeznék, hangsúlyozta nekik Leó pápa.
Dear brothers and sisters, welcome. Herzlich willkommen.
Herzlich willkommen! Isten hozott benneteket, köszöntötte a Szent Atya népes német zarándoklatot, akik, mint a német katolikus hallgatói társulatok tagjai, először gyűltek össze közös találkozóra Németországon kívül. Rómába Ad Petri Szédem Péter székéhez katolikus hitük révén érkeztek, amely meghatározza és Jézus tanítmányaiként össze is köti őket, miközben kifejtik az ebből fakadó kulturális tevékenységüket. Leó pápa a keresztény hit, a testvéri közösség és a kulturális küldetés három témájáról emlékedett a beszédében. Először is katolikus identitásukat a társulatok négy kulcsszava fejezi ki világosan. Religió, sciencia, amicícia et patria, vagyis a hit, a tudomány, a barátság és a haza. A múlt önkényuralmával és ideológiáival szemben a katolikus hit soha nem marad csupán látszat vagy címke, hanem inkább egy olyan életmód, amelyet az egyetemi és a munkai környezetben is meg kell osztani. Az evangélium kovászaként testvériségük folyamatosan növekszik mind a tudományos és politikai szférában, mind a különböző tudományos, szakmai és társadalmi körökben. Tevékenységeiknek ez a közös dimenziója nem csupán országuknak, hanem egész Európának is hasznára válik, amelynek középpontjában éppen Németország áll, állapította meg Leó pápa. A közösségi szellem vonatkozásában a Szent Atya a társulat mottóját idézte: In certibus unitas, in dubiis libertas, in omnibus caritas. A biztos dolgokban egység, a kétségesekben szabadság, és mindenben szeretet.
These words attest to the true foundation, the critical dialogue and constant dedication that characterize your association.
Ezek a szavak tanúskodnak a társulatra jellemző igazi alapokról, a kritikus párbeszédről és az állandó elkötelezettségről, amely a tudás megosztásán túl kölcsönös megbecsülésre is törekszik, nem is csak az eszmék síkján, hanem az együttműködés gyakorlatában. Éppen ezért Krisztust, az élet egyetlen urát és mesterét követve a társadalomban az emberiség közös javának képviselőiként lépnek fel. Németországban, Olaszországban és az egész világon ugyanaz a katolikus hit erősítse együttműködésüket, anélkül, hogy kompromisszumot kötnének a pillanatnyi divatokkal, és hogy egyéni preferenciáikat az egyház közös hagyománya elé helyeznék, hangsúlyozta nekik Leó pápa. Ennek a közös testvéri örömnek a jegyében kérte tőlük a kultúra evangelizációját, amely azzal vonzza a fiatalokat, hogy tanúskodnak a szenvedélyes odaadottságról, a szakértelemről és az igazi keresztény barátságról. Végül a tanulmányok során végzett változatos kulturális tevékenységük ráébresztették a társulatok tagjait, hogy nem csupán egy szakma, berúf iránti elkötelezettségről van szó, hanem egy hivatás, berufung követéséről. Az igazság keresése ugyanis egy olyan közjó, amire érdemes vágyakozni és azt továbbadni. Leó pápa azt kérte a német diákoktól, hogy a módszeresen művelt tanulmányaik ne sorvadjanak puszta spekulációvá, hanem a tanulás tegyen inkább olyan elkötelezettség, amely önfegyelmet és megtérést igényel. A kultúra az emberiség javát szolgálja, az igazság pedig szabaddá tesz minket, míg a hazugság eltorzítja a neveket és a dolgokat. Szembenézem mindazzal, ami dehumanizálja az embereket, különösen a kicsiket, a szegényeket és a betegeket. Leó pápa azt kérte a német diákoktól, hogy legyenek a keresztény humanizmus tanúi. Gondolkodjanak el azon, amit 16. Benedek pápa, társulatuk egykori kiváló tagja mondott 2011-ben a német parlamentben.
Develop a coherent ecology of man. Man too has a nature that he must respect.
Fejlesztenek ki egy koherens emberi ökológiát. Az embernek is van természete ugyanis, amelyet tiszteletben kell tartani. A Ferenc pápa által képviselt átfogó ökológia jelzi, hogy a világ tele van jelentéssel, nem egy mozdulatlan valóság, amelyet tetszés szerint vagy a hatalom kedvéért lehet átalakítani. Valójában nem részecskék véletlenszerű gyűjteménye vagyunk, hanem a transzcendencia felé nyitott testek, az élet és az igazságosság, a bölcsesség és a szeretet iránti szomjúságunk irányításával együtt fedezzük fel az igazságot a tudásban, a cselekvésben és a hitben. Beszéde záró gondolatában Leó pápa kiemelte, hogy az emberek keresik az Istent, aki pedig megmutatta magát nekünk megváltóként. Tehát nem cselekedeteink ellenére, hanem éppen azok révén építünk ki kapcsolatot Istennel, ami a szentség felé vezető út lesz. Igen, a keresztények kulturális küldetése abban áll, hogy a társadalmat és a történelmet az Istenre összpontosított élet felé irányítsák. Szent Bonifác, Németország missziós védőszentje ködben járására legyenek ennek az evangéliumi bölcsességnek a tanúi a német és az európai társadalomban. Danke sehr! Nagyon köszönöm! Zárta végül a Német Katolikus Diákok Társulata az intézet beszédét a Szentatya.
Leó pápa, védjük meg a betegek adatait a technoegészségügyi gyarmatosítástól. 14. Leó Pietro Parolin bíboros államtitkár által aláírt üzenetet küldött Renzo Pegoraro püspöknek, a Pápai Életvédő Akadémia elnökének. A vatikáni szervezet június 1-én és június 2-án egy római tanácskozást tartott, amelyet az egészségügyi információk megőrzéséről szóló Tajpei nyilatkozat felülvizsgálatának szentelt. Az esemény a Pápai Életvédő Akadémia, az Orvosi Világszövetség és az Izraeli Orvosi Szövetség támogatásával jött létre. Az Orvosi Világszövetség az orvosokat tömörítő, független nemzetközi szakmai szövetség, amelynek Magyarországon a Magyar Orvosi Kamara is elismert tagja. A technológia folyamatos javítása és fejlesztése azt jelenti, hogy a meglévő biztonsági és adatvédelmi szabályzatok frissítése sürgető és alapvető kérdéssé vált, különösen, ha az egészségügyi adatbázisokkal és a biobankokkal kapcsolatos információkról van szó. 14. Leó ezt hangsúlyozta egy angol nyelvű üzenetben, amelyet Pietro Parolin bíboros államtitkár írt alá, és amelyet Renzo Pegoraro püspöknek, a Pápai Életvédő Akadémia elnökének címzett. Ez az alkalom a harmadik találkozó volt, amely az Orvosi Világszövetség Tajpei nyilatkozatának felülvizsgálatával foglalkozik. Ez az orvosetikai dokumentum meghatározza az egészségügyi adatok és biológiai minták tudományos kutatásban történő gyűjtésének, megőrzésének és felhasználásának alapelveit. Annak bizonyítékaként, hogy a személyes egészségügyi és biológiai adatok védelmének kérdése kritikussá vált, Pietro Parolin bíboros felidéz egy részletet Leó pápa nemrégiben megjelent Magnifica Humanitas kezdetű enciklikájából, amelyben a 178. bekezdésben hangsúlyozza, hogy a gyarmatosítás egy új formája jelent meg, amely a magánéletet kihasználható adatokká kívánja alakítani. Mégis a bizalmas információknak ez az imperializmusa, amely végső soron a betegek életét testesíti meg, ütközik minden emberi lény méltóságával, amelyet a szent írások rögzítenek. Isten képére és hasonlatosságára teremtve, hangsúlyozza Parolin bíboros a Teremtés könyvét idézve, minden emberi személy felbecsülhetetlen értékű, megmásíthatatlan és egyedi egyén, ezért meg kell védeni a kizsákmányolás és a kereskedelmi forgalomba hozatal különböző formáitól, amelyek arra törekszenek, hogy a személyt adatok sorozatára redukálják. Üzenetének végén Leó pápa bátorította ezt a fontos munkát, és megáldotta az összes résztvevőt, bízva abban, hogy a tanácskozásaik során az emberi méltóság és a megosztott tudás fenntartására fognak törekedni, mint a valódi közjó alapjára. Leó pápa alapítványt hoz létre egy agrofotovoltaikus rendszer kiépítésére Santa Maria di Galériában. Az agrofotovoltaikus rendszer egy innovatív technológia, amely ugyanazon a földterületen ötvözi a mezőgazdasági termelést, növénytermesztést és állattenyésztést, valamint a napenergiából történő áramtermelést. Azonnal tegye láthatóvá és kézzelfoghatóvá a kötelezettségvállalást egy olyan agrofotovoltaikus rendszer kiépítésére a Santa Maria di Galéria extraterritoriális, vagyis Vatikánon kívüleső övezetben, amely nem csak a meglévő rádióállomás, hanem a Vatikán városállam teljes energiaellátását is biztosítja. Ezt a szándékot tartotta szem előtt 14. Leó, amikor június 1-én keltezett kirográfiával megalapította a Fratello Sole alapítványt, azzal a céllal, hogy valósítson meg egy átmenetet a fenntartható fejlődés modelljére. Ez egy olyan projekt, amelyet Ferenc pápa már szorgalmazott 2024. június 21-i Fratello Sole motu proprio formájában kiadott apostoli levelében. Leó pápa hozzátette, hogy az alapítvány létrehozása figyelembe veszi a fentemlített motu propriót, és az olasz hatóságokkal 2025. július 31-én aláírt és 2026. május 27-én hatályba lépett megállapodást. Az alapítvány a jövő reményének jelét jelenti, és példát mutat arra, hogyan lehet összeegyeztetni az energiatermelést és a mezőgazdaságot a környezet tiszteletben tartása és védelme mellett, összhangban a Laudato Si kezdetű enciklikában, a Laudate Deum buzdításban, a Fratello Sole motu proprioban és általánosabban az egyház társadalmi tanításában foglalt környezeti fenntarthatóság és közös otthonunk gondozásának elveivel.
Júniusi konzisztórium a nemzetközi helyzet, a Magnifica Humanitas enciklika és a szinódus témáiról. Osztozás a szenvedésben és a remény jeleiben a nemzetközi helyzettel kapcsolatban. A Magnifica Humanitas kezdetű enciklika egyes témái, valamint a szinódus gyakorlati megvalósítási folyamatának állása. Ezek a kérdések adják a konzisztóriumi ülések magvát, amelyet 14. Leó pápa június 26 és 27-ére, valamint 29-ére hívott össze. Giovanni Battista Re bíboros, a bíborosi kollégium dékánja szerdán erről küldött pontosítást valamennyi résztvevő bíborosnak. Aláhúzza, hogy a pápa szándéka az, hogy a január 7-én és 8-án tartott találkozóhoz hasonlóan a soron következő is teret adjon a kölcsönös meghallgatásra, megkülönböztetésre és elmélyülésre az egyház jelenlegi életének és küldetésének főbb kérdéseiről. A konzisztórium célja 14. Leó pápa számára az, hogy összegyűjtse a bíborosi kollégium tagjainak tapasztalatát és tanácsait, valamint hogy számíthasson tevékeny segítségükre és támogatásukra azokon a helyeken és posztokon, amelyekben az egyházat szolgálják. Ezért tehát fontos, hogy a munka a meghallgatás, a szabadság és a parrézia légkörében folyjon, elősegítve a közös megkülönböztetést, írja levelében Re bíboros. Az első ülésszakon áttekintik a nemzetközi helyzetet és a helyi egyházak valóságát. A megbeszélésekhez két irányító kérdést tesznek fel a bíborosoknak. Milyen szenvedések, feszültségek és kérdőjelek foglalkoztatják leginkább a gondjaikra bízott népeket és egyházi közösségeket? Milyen jeleket látnak a reményre, az evangélium iránti hűségre és a lehetséges kiengesztelődésre, amelyeket fontosnak tartanak megosztani a többiekkel? A második és a harmadik ülésen a május 25-én megjelent Magnifica Humanitas kezdetű enciklikával foglalkoznak. A második munka megbeszélésen a dokumentum 5. fejezetét mélyítik el, melynek címe A hatalom kultúrája és a szeretet civilizációja. A levél emlékeztet, hogy a pápa a 182. pontban egy egyre inkább polarizált, erőszaktól és konfliktusoktól sújtott világban a béke nem csak egy téma a sok közül, hanem az egyetemes közjó feltétele, valamint a népek erkölcsi érettségének fokmérője. Azokat a bíborosokat, akik a háború sújtotta területekről érkeznek, arra kérik, hogy mondják el, hogyan érinti őket ez a fájdalmas helyzet, a többieket pedig arra, hogy gondolkodjanak el az olyan nyelvezet, logika és gyakorlat újra előtérbe kerülésén, mely gyengíti a kiengesztelődés és az együttélés lehetőségeit. Együtt kívánnak tehát elmélkedni arról, hogyan lehet meghaladni az úgynevezett jogos háború elméletét, melyet túl gyakran használnak bármilyen háború igazolására, ahogyan arról 14. Leó pápa enciklikája 192. pontjában ír. Továbbá milyen konkrét utakon segíthetik a népeket és a keresztény közösségeket a béke megőrzésében és építésében. A harmadik ülésen a jó építésének távlatából kiindulva, ami a Magnificat Humanitas bevezetőjében és záró részében is megtalálható, a bíborosok az enciklika azon felhívásával foglalkoznak, miszerint korunk átalakulásait az evangélium fényében kell olvasni, és az ember boldogságra és teljességre vágyódását egy átfogó emberi fejlődés felé kell irányítani. A záróülés első részét a szinódusnak szentelik majd. Tájékoztatják a bíborosi kollégium tagjait a szinódus megvalósítási folyamatáról a nemrég kiadott dokumentum alapján, amely a 2027-2028-as szinódusi találkozóra készít fel, szakaszok, szempontok és eszközök a felkészüléshez címmel. A júniusi záró konzisztóriumi ülés második részében a bíborosok szabadon párbeszédet folytathatnak a pápával, 3 perces felszólalások formájában. Ré bíboros végezetül arról ír levelében, hogy a konzisztórium június 26-án és 27-én a 6. pálteremben és a szinódusi aulában zajlik majd, és június 29-én zárul a Szent Péter bazilikában, amikor Leó pápa Szent Misét mutat be Szent Péter és Pál apostolok főünnepén, megáldja a palliumokat és átadja azokat az új metropolita érsekeknek.
A Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
Itt vagyok, Uram, oltárod előtt, s te szólsz hozzám. Térden állok én, szívem hoztam el, s egyszerű imám. Adj békét, Uram, hisz szívem csak erre vár. Adj békét, Uram, hisz a világ is csak erre vár.
Napverse. Ápril Lajos. A tűz kialszik. Ezt én az erdőn alvóktól tudom. Sokszor gondolok irigykedve rájuk, reggel fenyőtű van a hajukon, és füstszagú a tűztől a ruhájuk. Későn, mikor a láng már nem harap, s a fáradt szemre is lehull a fátyol, megsuhog a levegő, és lecsap a nagy füles bagoly az éjszakából. Megtámadja a szunnyadók tüzét, tusázni kezd a lobbanó parázzsal, s élő szenét csattogva veri szét viharosan suhogó szárnycsapással. Pár villanásig tart a fergeteg, a szikrazáport hamuvá zilálja, s a dúlt tűz felett győztesen lebeg az éjjel fénytől ingerült királya. Eltűnt. A szétszórt tűz kihamvadott. Egyik se szól, a lelkükben varázs van. S mintha egy istent láttak volna ott, utána néznek némán, babonásan.
Áprili Lajos a Tűz kialszik című versét Jakó Beáta mondta el. Áprili Lajos, eredeti nevén Jékeli Lajos, József Attila díjas költő, műfordító, 1887. november 14-én született Brassóban. A Kolozsvári Egyetem bölcsészkarán végzett magyar-német szakon. 1909-ben Jékeli Lajos néven az erdélyi lapokban jelentkezett verseivel, tanára Kovács Dezső író azonban megrótta modern hangja miatt, mire a költő évekig nem kísérletezett újabb publikálással. Nagyon szerette a természetet, a tavaszt, írói elneve is kedves hónapjának nevéből, az áprilisból származik. Első kötete 34 éves korában jelent meg, Falusi elégia címmel. 1923-ban Dijonba ment, ahol a francia nyelv tanításához is diplomát szerzett. 1926-tól a Kolozsvári Református Kollégiumban magyar és német irodalmat tanított. Ugyanebben az évben részt vett az erdélyi magyar írók első marosvécsi találkozóján, és az itt összegyűltek megbízásából a 28-ban induló erdélyi Helikon szerkesztője lett. Ezután Budapestre költözött, 10 évig a Bármadas Lánynevelő Intézet igazgatója volt. 1943. szeptemberében, miután nem volt hajlandó az iskolájában a zsidó törvények szabta felvételi rendelkezéseket végrehajtani, felmondott, nyugdíjba vonult és Visegrád mellett Szentgyörgy pusztán telepedett le. Hosszú éveken át csak fordításaival volt jelen az irodalmi életben. Versekkel az 50-es évek közepétől jelentkezett újra. Áprili Lajos 1967-ben hunyt el Budapesten.
Imája.
Kegyelmes, igaz Istenem és Uram, Teremtőm és Megváltóm! Megjelöltél engem orcád szent fényével, megváltottál egyszülött fiad drága vérének árán, és lelkednek erejével az élet reményére újjáalkottál a szent keresztségben. Add, hogy igaz, egész és épp szívvel, hadhatósan ellene mondjak a sátánnak, minden pompájának és minden cselekedetének. Add, hogy élő és buzgó, tettekben gazdag hittel, híven higgyek te benned, teremtőmben, Szent fiad Jézus Krisztus által, aki az út, az igazság és az élet, és a Szent Lélek erejével.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultraredit hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a